Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak Pünkös vasárnap, a mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Kétnapos lelki gyakorlaton vett részt az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanulmányi igazgatósága és munkatársai. Már elkezdődött Heves vármegyében a parlagfű felderítése. Egyedi matricát kapnak a vegyes kommunális gyűjtőedények a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Kétnapos lelki gyakorlaton vett részt az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanulmányi igazgatósága és munkatársai. A csoport Mátra Verebély Szentkutra zarándokolt el dr. Novák István delegált rektor helyettes vezetésével, ahol a kegyhely történetét ismerhették meg a résztvevők, közös szentmisén vehettek részt, és az egyházi élettel kapcsolatos előadásokkal és közös beszélgetésekkel telt el a két nap, mondta el Novák István atya.
Lassan 3 éve, hogy az Eszterházy Károly Egyetem katolikus egyetem lett, és már az elmúlt években megszokhatták a kedves hallgatók, hogy időről időre beszámolunk azokról a lelki programokról, amelyeket az egyetem polgárainak, munkatársainak, hallgatóknak szervezünk. Most egy újabb formája valósult meg a lelki programok sorozatában, amikor is egy egész egység, az oktatási főigazgatósághoz tartozó munkavállalóink szinte teljes létszámban eljöttek Mátra Verebély Szentkútra, közel 40-en, és egy kétnapos lelki gyakorlaton vehettek részt. A lelki gyakorlat felépítése menete a szokásos, szentmise, elmélkedések, előadások, beszélgetések, de ennek a lelki gyakorlatnak különösen az volt az érdekessége, hogy sok olyan munkatársunkat is meg tudtuk szólítani, akik egyébként nem biztos, hogy gyakorló katolikus keresztények, viszont bemutathattuk úgy az egyházat, az egyháznak a tanítását, hogy az valóban érthető és elfogadható legyen mindenki számára. Mátra Verebély Szentkútra egy rendkívül csodálatos napon érkeztünk, május 13-án, a fatimai jelenéseknek a ünnepnapján, amikor is Istennek a csodálatos teremtéséről, újjateremtéséről, a szűzanya jelenések ma is aktuális mondani valójáról kellett és lehetett elmélkednünk. Külön öröm ilyenkor mindig, hogy a szerzetes közösség tagjai közül elmondják, elmesélik a kegyhelynek a történetét, és ez a történet, ez mindig megragadja és magával ragadja azokat, akik először járnak itt ezen a kegyhelyen. Az elmélkedések sorozatában Egyházi Protokoll címmel mondtam el egy olyan előadást, amelyik azt próbálja megértetni az esetleges egyházon kívülállókkal is, hogy milyen formában jelenik meg a katolikus egyháznak tagjai, azok, akik a katolikus egyházban lettek megkeresztelve, a világiak és a klerikusok, és a világiak feladatáról, a klerikusoknak az egyes szerepéről és a klerikusok különböző csoportjáról szólt ez az előadás. És ilyenkor felkérek olyan világi személyt is, aki a saját életéről, katolikus meggyőződéséről tesz tanúságot a közösség tagjai előtt.
Május 13-án kezdődött el Heves vármegyében a parlagfű felderítése. Tavaly közel 8 millió forint értékben szabtak ki bírságot a földtulajdonosoknak. Fontos tudni, hogy a magánterületeken az allergén növény írtása az ő feladatuk, amelyet most is a kormányhivatal ellenőriz. A részletekről Huszárné Bodor Évát, a Heves vármegyei kormányhivatal növény és talajvédelmi osztályának vezetőjét, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Értékeljük már egy picit a 2023-as évet.
Az elmúlt év tapasztalatai alapján és adatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy vármegyénkben ténylegesen csökkent a parlagfűvel fertőzött területek nagysága. Ez sok éves erőfeszítések eredménye, hiszen a kormányhivatal a külterületeken rendszeresen ellenőrzi a parlagfű előfordulását, és mindent megtesz azért, hogy allergiás honfitársaink érdekében elősegítse a parlagfüves területek visszaszorítását. Ugyanakkor mindent megtesz annak érdekében is, hogy tájékoztatással, figyelemfelhívással elősegítse a gazdálkodók önkéntes jogkövető magatartását is, és minél korábban felhívja a figyelmüket a parlagfű elleni védekezési kötelezettségükre. Egyértelmű, hogy amennyiben a földhasználók, illetve földtulajdonosok nem tesznek eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüknek, amely egy törvényben rögzített védekezési kötelezettség, és a parlagfű fejlettsége eljut a virágbimbós állapotig, akkor a hatóság minden esetben növényvédelmi bírságot szab ki a mulasztóföld használó részére. És amennyiben a jogszabályi feltételek lehetővé teszik, ezzel egyidejűleg haladéktalanul elrendelésre kerül a közértekű védekezés is. Itt szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy a közérdekű védekezés most már kultúrnövényben is elrendelhető, abban az esetben a parlagfű felületi borítottsága a 30%-ot meghaladja.
Egyedi matricát kapnak a vegyes kommunális gyűjtőedények a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint, annak érdekében, hogy az azonosítás átláthatóbb legyen. A különböző matricafajták ezentúl megkönnyítik a szemétszállítás menetét azáltal, hogy átláthatóbbá válik az, hogy kik azok a lakosok, akik ténylegesen fizetnek a szolgáltatásért. A részletekről Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
Most egy újabb és egy új elem jelenik meg a hulladékgazdálkodásban. Egy új matricás rendszert vezetünk be a MUHU-val közösen. Korábban évekkel ezelőtt volt már egy matricás rendszer, mint a korábbi közszolgáltató BMH működtetett, viszont az egy darab matrica volt, nem volt nyomon követése, viszont most ami az új, az újfajta matricában, ez évente fog kiadásra kerülni, tehát egy változás követést is lehetővé tesz. Ez nagyon fontos, hogy egyrészt a kollégáink leginkább lássák, hogy ki az, akinek van szerződése, ki az, aki nem, tehát hogy a rendszernek a legalizációját mindenféleképpen ez elő tudja segíteni, úgyhogy a mi munkánkat is segíti. Nagyon fontos, hogy a közszolgáltatást folyamatosan fejlesszük, és azt gondoljuk mi is, hogy mind a közszolgáltatás volna, tehát mind a tevékenység ellátásban, mind a lakosoknak az egy előremutató irány, hogy látják, hogy ott az edényük azonosítva van, ez egy, tehát egy címre szóló matrica, ez is nagy mértékben eltér a korábbitól, ott nem volt rajta semmilyen azonosítás, itt a cím is, tehát mindenki tudja, ez a saját edénye, korábban voltak mindig problémák, hogyha kihelyeztek egy helyre több edényt, összekeveredtek az edények, ez a lakosnak is segítséget tud nyújtani, és azt gondoltuk, hogy ha tudjuk ezt a szolgáltatási színvonalat ezzel is akár növelni, akkor ezt meg kell tenni, és ebben a MOHU, mint koncesszori társaság pedig partner volt. A matricák különböző színnel vannak ellátva, annak függvényében ez egy lakossági, közületi, vagy akár időszakos matrica, mert vannak például üdülővezetekben, ahol csak mondjuk egy fél éves időszakban van gyűjtés, ez különböző színnel lesz jelölve. Illetve éppen amiatt, hogyha valaki újonnan kerül be a rendszerbe, lesz egy negyedik matrica is, egy lila színű, ami pedig átrunk lesz kiállítva. Tehát, hogyha valaki mondjuk megvesz egy ingatlant, és nem volt ott mondjuk előtte szerződés, még egy új építésű ingatlan esetében, akkor így évközben is, hogy az ő azonosítása meg tudjon történni. Tehát alapvetően négyféle színnel fogunk dolgozni, és alapvetően a szolgáltási cím, ami megjelenik majd még a matricán, egy QR kód, amiben végig is be van kódolva maga az edénynek az azonosítója. Tehát nagyon egyszerű információk, de az pont elég, hogy az azonosítást mindenki el tudja végezni. a gyűjtőedény oldalára praktikus felhelyezni. A matricák most nagy tömegben az első negyedéves számlákkal mennek ki, és ott van egy útmutató is, tehát a matricához kötődően azon a lapon, amin a matrica is rajta van, van egy útmutató a felhelyezésről, ami mindenkinek segítséget tud nyújtani, de az edény oldalára, bármelyik oldalra a lényeg, hogy előtte tisztítsuk meg, hogy ez a felragasztás tartós is legyen. Ez nagyon fontos, hogy ne egy koszos edényre kerüljön fel a matrica. A legfontosabb maga az azonosítás, mert innentől kezdve láthatóvá válik, hogy az edény az a közszolgáltatási rendszeren belül van-e, arra az űrmértékre van-e, mert rajta lesz az űrmérték is természetesen, hogy hány literes edényre vonatkozik a matrica. Tehát a rendszer szabályosságának az ellenőrzésére ez egy kiváló eszköz lesz. Elkezdtük már a kommunikációt, és látjuk egyébként, hogy nagyon záporoznak a kérdések is itt a social media felületeken, hogy korábban volt chipes rendszer is, és hogy akkor ez most miért kell. De hát arról is nagyon sok információt elmondtunk már korábban is, hogy az edények egy része van csak chippel ellátva. Ez egy olyan régebbi történet, amikor volt egy olyan elképzelés, hogy az egész országban egy egységes rendszer lesz, de ez később megváltozott, így felemás helyzet van nálunk is, hogy az edények egy részén van chip, a másikon nincsen, és ezért kell egy egységes rendszer, és ezért van ez a matrica, tehát a chipek azok nincsenek működésben. Tehát felkerültek annak idején egy koncepció részeként, de végül is nem jutott el oda az a folyamat, ahová ezt tervezték, viszont ezzel a matricával ez az azonosítás megtörténik.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Keleten átmenetileg csökken a felhőzet, de dél-délnyugat felől újabb hullámban érkezik fátyol, illetve gomoly felhőzet. Késő estétől délnyugat felől ismét kialakulhatnak záporok, néhol esetleg zivatar is. Emellett eleinte északkeleten, keleten is maradhatnak konvektív csapadékócok. Gyenge marad a légmozgás, csak zivatar környezetében lehet átmeneti szélerősödés. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. május 19-én pünkösd vasárnap. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián, Fekete Gábor és Grunda János. Búcsúzik a hírszerkesztőbe mondó Domán Vivien. A viszonthallásra.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunk tartalma. Hallhatnak egy összeállítást a Kishajó menti ökumenikus turista útvonalon megszervezett adománygyűjtő kerékpártúráról. Bemutatjuk a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum pályaorientációs napját. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Adománygyűjtő kerékpáros túrát szerveztek vasárnap a Kishajó menti ökumenikus turista útvonalon, ahol a helyi gyökerekkel rendelkező hármas ikergyermek egyik tagjának külföldi műtétjére gyűjtöttek. A program keretében a résztvevők Boldva, Sajó Senye, Sajó Vámos, Sajó Pálfala, Arnót és Felső Zsolca útvonalain betekintést nyerhettek a település egy-egy templomának nevezetességeibe is. Rádiónknak az eseményről Szarka Tamás, Felső Zsolca polgármestere adott tájékoztatást.
Tisztelettel köszöntöm, polgármester úr! Felső Zsolca lesz az utolsó helyszín ennek a programnak. Hogyan várják majd a kerékpárosokat?
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, már nagyon várjuk Felső Zsolcára a kedves kerékpározókat, nem csak amiatt, hogy mi is megmutassuk a római katolikus templomunkat, hanem amiatt is, hogy mi is tudjunk csatlakozni ez a nemes kezdeményezéshez, hiszen három gyönyörű kislánynak gyűjtünk, illetve az egyik gyerkőcnek a gyógyulásához egy műtétre, ezért is gondoltuk azt, hogy mi is természetesen csatlakozunk a felkéréshez. Felső Zsolca lesz az utolsó állomás, ahol mi is bemutatjuk a római katolikus templomot, ami azt gondolom, hogy Felső Zsolcán a legnagyobb vallási közösséget adja, ezért is esett erre a helyszínre a választás annak idején. Bár én magam görög katolikus vagyok, és nagyon szerettem volna, hogy a görög katolikus templom is benne legyen, de azt gondolom, hogy Sajó Pálfala, mint egy ilyen ikonosztázal, illetve egy könnyező képpel rendelkező település, ez így méltó helye a görög katolikus turistaútnak, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy részesei lehetünk ennek a kezdeményezésnek.
Maga a turistaútba hogyan sikerült csatlakozniuk?
Üveges polgármester úr volt, aki ezt az ötletet kitalálta és felvetette itt a környékbeli településeknek. Én azt gondolom, hogy valamennyi polgármester kollégám nevében mondhatom azt, hogy mindenki első szóra mellé állt a kezdeményezésnek, hiszen eleve a települések között egy nagyon jó kapcsolat alakult ki, és egy újabb kapcsolat, egy újabb híd alakult ki itt a hat település között, amivel egy kicsit meg tudjuk ismerni egymás nevezetességeit, a települést. Például én először jártam Boldván abban a református templomban, ami egy rendkívül különleges, és már most eldöntöttük polgármester asszonya, hogy a felsőzsolcai táborozó gyerekeket az egyik nap mindenképpen el fogjuk idehozni Boldvára, eltöltünk itt egy napot. Szóval ebből is látva, hogy ez nem csak egy ökumenikus turistaút, hanem egy kicsit a településeket is közelebb hozza, a településen élő embereket is egymáshoz.
Jó látni, hogy így meg tudnak mozdulni együtt a polgármesterek. Ilyen jó viszonyban vannak, én nem tudom, hogy Magyarországon ez mennyire gyakori, hogy ilyen közel lévő falvak ennyire ilyen programokat meg tudnak valósítani.
Én biztos vagyok abban, hogy vannak máshol is hasonló kezdeményezések, viszont tényleg, amikor azt mondom, hogy nagyon jó a kapcsolat, akkor azt úgy is gondolom és úgy is érzem, hiszen ezekkel a polgármesterekkel negyed évente legalább találkozunk és átbeszéljük a településeket érintő problémákat, a közös kapcsolódási pontokat, a közös terveket, hol tudunk milyen formában összekapcsolódni, legyen kultúráról szó, legyen gazdaságról szó, úgyhogy tényleg egy élő kapcsolat van a települések és a település vezetői között.
Beszéljünk egy kicsit Felső Zsolcáról, hogy mit tart most ebben a ciklusban ön a legnagyobb eredményének, az önkormányzatnak a munkáját tekintve?
Én azt gondolom, hogy van mire büszkének lenni Felső Zsolcán, legyen szó a gazdaságról, legyen szó a kultúráról. Nagyon sok rendezvényt tartottunk ebben a ciklusban, de talán a legnagyobb eredményünk az, hogy hamarosan átadásra kerül heteken belül egy 28 férőhelyes bölcsöde, ami azért is nagy szó, hiszen a településen több mint 6800-an laknak, nagyon sok fiatal, nagyon sok gyermek születik, és bizony-bizony már ez egy nagyon régóta várt beruházás, nagyon nagy az érdeklődés. Már most, hogy még a működési engedélyezési eljárást nem is indítottuk, ám már szinte most megtelt a létszám, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a jövőben is hasonló érdeklődés mutatkozik a bölcsöde irán, de ezen túlmenően egyébként számos fejlesztést tudtunk végrehajtani a településen, legyen szó járdaépítésről, energetikai megújításokról, játszóterekről, utakról, tehát tényleg nagyon sokféle fejlesztést tudtunk megvalósítani Felső Zsolca településen.
Egy régi álom volt a térségnek, hogy a kerékpárút is készüljön el.
2010 óta, ahogy az árvíz sajnos elmosta azokat az utakat, amit korábban használtunk, most ebben az évben sikerült Miskolc városának is megépíteni azt a szakaszt, amivel teljes mértékben összekapcsolódik a Felső-Zsolcai kerékpáros út hálózat, így most már a város határában lévő nagy áruházig el tudunk menni kerékpárral. Ígéret van arra, hogy ez majd Miskolc részéről tovább folytatódik, én azt gondolom, hogy akkor lesz teljesen rendbe a kerékpárút, de én is azt gondolom, hogy nagyon nagy előrelépést tett, hogy összekapcsolódott a Megyei Jogú Város Felső Zsolcával.
Mondhatjuk, hogy vannak magasabb szintről ígéretek, hogy folytatni fogják ezt a kerékpárutat?
Én legjobb tudomásom szerint igen, sőt, talán a tervekkel is már készülnek, folyamatban vannak különböző tervdokumentációk elkészítése, ami arra szolgálna, hogy akár az Y-hídon keresztül egészen a belvárosig be lehessen kerékpározni. És ugye ez nem csak a Felső Zsolciakat érinti, hanem a környékbeli településről, mert most, ahogy megépítettük a kerékpárutat, összekapcsolódott Miskolccal, bizony látjuk, hogy a szomszédos településről is nagyon sokan használják, és nagyon sokan reggelente például ezen a kerékpárúton járnak bedolgozni, akár Miskolcra.
Mennyire nehéz az önök városának a helyzete, hogyha azt nézzük, hogy valahogy a támogatási rendszer úgy van kialakítva, hogy az 5000 fő alattiakat támogatják jobban, önök meg pont egy, azt hiszem, hogy 7000 főt számláló város, tehát ez hogyan sikerül, hogy ne maradjanak le támogatásokról?
Minden olyan pályázatot igyekszünk megragadni, amiben Felső Zsolca jogosult pályázni. Ez valóban így van, Felső Zsolca, mint említettem, 6800 fős, így az 5000 alatti települések támogatásából valóban kimarad, de köszönetünket fejezzük ki a kormányzatnak, hiszen egy kisvárosi programcsomag keretében több mint 100 millió forintot kapott a település fejlesztésére. Ebből épült például pár játszótér, új utak, meg a buszmegállók, a járdák, tehát azt gondolom, hogy támogatást tudtunk kapni, illetve a pályázatok, a nagyobb pályázatok, az újonnan megjelent top pluszos pályázatok keretében is számos forrást tudott elnyerni a települést, illetve ezen túlmenően a saját forrásainkból is igyekszünk úgy sáfárkodni, hogy minél több fejlesztést tudjunk megvalósítani a településen.
Jövőre szeretne újraindulni polgármesterként, mit ígérne a városlakóknak?
Június 9-én önkormányzati választás, sok mint polgármester, mint képviselőtestületet fogunk választani. Én a megkezdett utat szeretném folytatni, természetesen vannak új célok, új feladatok, amiket szeretnénk megvalósítani. Ezt már a programomban elkezdtem ismertetni a lakossággal. 6 önkormányzati képviselőtestület jelöltel vágunk neki az önkormányzati választásoknak. Vannak nagyobb távlati terveink, ilyen például egy idősek otthona, egy bentlakásos idősek otthona, egy tanúszoda, illetve egy közösségi tér, egy kis közművelődéssel foglalkozó közösségi tér kialakítása. Mind a 3 területben már azért történtek előrelépések, egyeztetések, tervdokumentáció készítése. Ezek a távlati, de én azt gondolom, hogy olyan fejlesztésekre van szükség Felső Zsolcán, amit a lakosság igényel, és ahhoz igyekeztünk itt a program készítése során alkalmazkodni, hogy melyek azok, amire tényleg szüksége van a Felső Zsolcai lakosságnak.
Polgármester úr, köszönöm a riportot, és gratulálok az eddig elvégzett munkájukhoz.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Most Zavodnyiknél Lackó Anitát, a műtétre váró kislány édesanyját hallják.
Arra kérem, hogy mutassa be a 3 gyermeküknek a születési körülményeit. Ha jól tudom, akkor ennek előzményei vannak a mostani gyűjtésnek.
Így van, hát ők 29 hétre születtek, tehát elég korán érkeztek, és akkor is voltak problémáink minden gyerkőccel, de hál' Istennek azt gondoltuk, hogy túlvészeltük, és nincsen. Aztán fél éves volt Lini, mikor észrevettük, hogy hogy hát bizony nála mégis maradtak fent problémák. Igazából ezt azon vettük észre, hogy ő nem kezdett el úgy mozogni, mint a testvérei. Ugye akkor elkezdtük hordani őt mindenféle terápiákra, fejlesztésekre, amire első körben egész jól reagált, de nyilván folyamatosan voltak lemaradásai. Ezáltal ugye elkezdődtek a kivizsgálások, ahol ugye kiderült, hogy van egy ilyen cerebráparézis agybénulásos problémája, ami ugye valószínűleg oxigénhiány, koraszülöttség, csak hárman voltak egy helyen, tehát sok mindenből adódhat ez a dolog. Pontosan nem ismerjük, hogy ő neki miből történhetett ez. És igazából mentek tovább a fejlesztések, ugye megállás nélkül, és hát szembe jött velünk most ez a lehetőség, amit talán tudna, ő ugye nem önálló még, és szeretnénk, ha ő is tudna egy önálló életet élni, ha még egy segédeszközzel is, mert egy szellemileg épp okos kislány, tehát szeretnénk, ha mindenben fejlődne, ügyesedne. Úgyhogy ez, amit itt Barcelonában fog megtörténni, ez egy ilyen szövetbemetszéses eljárás, lézeres, tehát nem lesznek nagy sebei szerencsére, és ezzel ezeket az izmokat, amik le vannak neki tapadva, azokat próbálják feloldani, és utána ugye a rehabilitációval ezeket nyújtani, hogy meg tudja tartani. Sajnos a növéssel ez újra visszafeszül, tehát ez egy ismétlő dolog lesz, tehát hogy újra sajnos műtét lesz szükséges, de még ennyire nem szeretnénk előre menni, még most az elsőn legyünk túl, és akkor meglátjuk, hogy egyáltalán értünk el vele valamit, sikeresre a dolog. Úgyhogy igazából nagyon-nagyon bízunk benne, hogy ez sikert fog hozni, és mondjuk pár hónap múlva már önállóan egy járókerettel látjuk őt sétálni a testvérei közt.
Mennyi pénzre van szükség, és mennyit sikerült már összegyűjteni?
Hát igazából maga a műtét 4900 euró. Plusz ehhez jönnek ugye a költségek, a tolmács, a repülőút, a szállás, tehát ott egyéb költségek. Igaz, ez csak 4 napot vesz igénybe, hogy mi kint legyünk. Utána jön egy 2-3 hetes pihenés, amikor ő fekszik, és nem történhet semmi, és viszont utána beindul a kőkemény munka, a rehabilitáció itthon. A rehabilitációra nem tudok költséget mondani, mert ez mind egyéni, hogy ki mit tud, meddig tud nyújtózkodni, tehát mi is úgy próbáljuk összeállítani, hogy a jelenlegi helyzetet, ahogy látjuk, ahhoz mérten, és akkor mindig kibővíteni, ha esetleg plusz költség jön hozzá. Azt gondolom, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert mi soha nem gondoltuk volna, hogy ennyi emberhez eljutunk, és ennyi ember fog segíteni. De hát ez sajnos, mivel nem egyszeri dolog, meg hogy attól függetlenül, ha Lini eléri azt, hogy járókerettel tud közlekedni, tehát hogy ugyanúgy megy tovább a fejlesztés és a rehabilitáció, mint eddig és a 6 év alatt.
Hogy jött az ötlet most a mostani gyűjtésre? Ki szólította meg önöket? És a lányok hogyan viszonyulnak a testvérükhöz?
Hát igazából ugye mi Nagytarcsán élünk egy pár éve, és ott fordultam legelső körben a védőnőhöz és az önkormányzathoz, hogy tudunk-e bármit is kitalálni, hogy mert hogy ez a költség azért már hát nincs a zsebünkben sajnos, és hogy így kilátástalan, de hogy nagyon szeretnénk ezt, és igazából ők indították ezt az egészet, és ugye így mindenhova is elért, és utána tényleg innen a gyökereinktől menve is ugye rögtön jött a telefonok, az üzenetek, hogy akkor ők is hogy tudnának, és nagyon szívesen segítenének. Úgyhogy igazából, ahol jelenleg élünk Nagytarcsán, onnan indult ki az egész, és hát tényleg olyan pontokra érte, hogy ezt is nem is gondoltuk volna, hogy ennyi helyet megmozgat.
És most ide, ehhez a programhoz hogyan kapcsolódtak?
Hát igazából a polgármester urak azok, akik felhívtak minket, hogy esetleg meg tudnánk-e jelenni, és hát természetes, hogy igen mondtunk, és itt vagyunk. A lányok ugye ebben nőttek bele, hogy igazából fél éves kora óta a Linettet hordjuk, és általában együtt megyünk, ugye mivel a férjem dolgozik, a fejlesztések napközben történnek, tehát általában együtt mozgunk, tehát nekik ez természetes. Hát az kicsit nehezebben viselik, hogy el fogunk utazni, mert nem nagyon töltöttünk, sőt, még nem töltöttünk külön időt. Ez egy kicsit nehezebb lesz, de azt gondolom, hogy 4 napot mindenki ki fog bírni, és utána a cél az, ami előttünk lebeg, hogy mi miatt kell ezt kibírnunk, és, és menni tovább.
Nagyon jó így a beszélgetésben látni azt a mosolyt, azt a derült, azt a hitet, hogy tudja, hogy a lányán fogja tudni segíteni. Végezetül azt kérdezném meg, hogy a hallgatók hogyan tudják támogatni a lányukat.
Hát igazából, ha gondolnak ránk, és hogy imád küldenek már nekünk, az is hatalmas segítség, mert azt gondolom, hogy arra is nagy szükségünk van az anyagiakon kívül. Folyamatban van Linetnek egy alapítvány, amit most létrehoztunk. Ezt még azért nem szeretném mondani, mert ez most még utolsó simítás alatt áll, és akkor vagyok biztos, ha már az a simítás is megvan, és az. Úgyhogy akkor közé fogjuk tenni valószínű, hogy a Facebook oldal az, ami a mai világban, és első körben ott, vagy hát engem, mint anyukát tudnak addig is követni, vagy rám írni, vagy bármi. Azt hiszem már elég sok megosztás is ment, ahol ugye ismerősök, ismeretlenek közé tették ugye a történetünket, számlaszámunkat, úgyhogy igazából jelenleg még ott, de bízom benne, hogy a jövő héten már az a kis alapítványa is életre kell, és akkor ott is nyomon tudják követni Linett történetét és további történéseit, meg akkor onnantól kezdve az ő kis alapítványát, aki szeretné támogatni.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és sok erőt kívánok a gyógyuláshoz, és Linettnek is Isten áldását az útjukra.
Nagyon szépen köszönjük.
Műtétjére a 11 77 34 25 kötőjel 05 0618-60-79-es OTP-s számlaszámra várja a család az adományokat. A Sajó Pálfalai kegytemplomot Kis Attila atya, a helyi egyházközség parókusa mutatta be.
A néphagyomány szerint az itt látható kegyhét környezet 1717-ben, tehát több mint 300 évvel ezelőtt, és a könyvezésnek a leírása egy könyvben található, amely 1836-ban jelent meg, Jordánszky Elek esztergomi segédpüspöknek a szerzeménye az a könyv. A címe Magyarországban és az ahhoz tartozó részekben lévő boldogságos Szűz Mária kegyelem képeinek rövid leírása. Tehát a csodatevő kegyképeket veszi sorba a Nagy Magyarország területén, és ebben a sorban található a pálfalvai boldogasszony képe. A könyvből szeretnék felolvasni pár mondatot. Néhai egrév püspök gróf Erdődi Gábor 1717 elején hírt vévén arról, hogy Pálfalván, Miskolc mellett, a görög templomban, az oltár mellett függő festett képe a boldogságos szűznek sírni és izzadni látszatott. Azonnal rendelés téve parancsolván, hogy Egerbe kell azt a kérdéses képet hozatni. Következnek a tanúk, 17 tanú, főleg pálfalvai és néhány miskolci lakos. Ezekhez járult az olaszi görög plébánosnak, valószínű Bodrog olaszi, lelki ismereti tisztaságára tett vallástétele, melyekből azt tetszett ki, hogy ők önnön szemeikkel látták, hogy az említett kép görög karácsony napjától, azaz január 6-ától, a régi naptárban akkor volt karácsony szentestéje, egészen február 16. napjáig, így 6 hét alatt izzadott és siránkozott, azaz, hogy a boldogságos szent szűznek jobb és bal szemén barna, vagyis sötétvörös színű cseppek láthatók valának, és hogy sem a téli csikorgó hidegben meg nem fagytak, sem a fűtött kályha mellett egész éjjel lévén meg nem száradtak. Ezeket a könycseppeket legelőször észre vévén Lipnicki Péter, pálfalvi görög pap, szívre ható beszédet tartott a penitencia tartásra, magyarul bűnbánat tartásra ösztönözvén a híveket. S valóban szívbéli félelmet és bánatot érzettek magukban sokan azok közül, kik ezt a vérforma izzadást és könnyezést látták. A vizsgáló generális vikárius az bizonyítja, hogy a könycseppet késsel levévén azt valódi setétveres cseppnek találta, és hogy a képnek homlokáról oltár kendővel le akarván venni a cseppet, azt le nem törölhette, mert egészen látszottak ott egészen február 16. napjáig. És ennyi a rövid leírása a csodának. Ugye Mária nem csak hogy könnyezett, hanem vérrel vereinkékezett, ahogy hallhattuk a homloka és az arca is, 6 héten keresztül, különleges csoda. Ugye a csoda azt jelenti, hogy természet tudományos magyarázattal nem lehet megmagyarázni, tehát nem tudjuk ezt megmagyarázni sehogy sem. Természet fölötti jelenségről beszélünk. A csodát az Úristen azért mondja, hogy a hitünket erősítse. De hát nem mindenkinek van szüksége csodára, ugye, ahogy mondják, a csoda az első lépés az Isten felé, de mégis megerősít minket. A Mária véres könnyei mindenképpen üzenetet akarnak hordozni, üzenni akar vele Szűz Mária, és van egy nagyon szép imádság, amelyben úgy gondolom, hogy megragadta a lényeget a szerző. Ebben az imádságban így olvashatjuk, amikor látszottak folyni e kegyképen könyörületességednek könycsepjei, megmutattad, hogy anyai szíved részvétel van a mi nyomorúságunkban és ínségünkben. Irgalmasságnak anyja, minden szükségünkben mutasd meg, hogy anyánk vagy. Ezek a könnyek azt jelzik, hogy az így édesanyám részvétel van, ma úgy mondjuk együttérző, empatikus, ugye együttérző, tehát kifejezi az ő együttérzését a mi szenvedéseinkkel, fájdalmainkkal. De hát valószínű, hogy nem azért könnyezett Mária 300 évvel ezelőtt, mert a búza termés rossz volt, hanem ennek mélyebb okai vannak, szerintem mindenképpen, spirituális lelki okai, a lelki ínséget, a lelki, hogy mondjam, fájdalmakat orvosolva, vagy azokat együtt érezve, velünk együtt szenvedve mutatta ki az ő szeretetét. Most a visszatérve a kegyképre, ugye abban az évben, 1717-ben elvitték Egerbe, akkor még nem volt görög katolikus püspökség, így a görög katolikusok is a római katolikus egyház fennhatósága alá tartoztak. Nem ebben a templomban történt a könnyezés, egy fa templomban, amely leégett utána. Ezt a templomot később építették 1776-ban. De a könnyezők egyképp már nem volt ott, hiszen elvitték 1717-ben Egerbe. A Dobó téren, ott a főtéren volt a minorita templomban. Egészen 1950-ig, és 50-ben pedig ugye volt a rendszerváltás, amikor a szerzetes rendeket feloszlatták, és az egri minorita közösséget is szétzavarták, és nyoma veszett a képnek. És nem tudták, hogy hol van a kegykép, a Sajó pálfalai keresték, kutatták, és 18 év múlva, 1950-ben történt a feloszlatás, 68-ban, 16-8 évvel később, egy minorita atya, aki a Sajó vármosi plébános lett, a Sajó pálfalai görög papnak mondta, hogy tudom, hogy hol van a ti keresett kegyképetek, azért rendtársam vitt el Pécsre, rögtön mentek Balázs atyáig a megadott templomba, templomhoz, és meg is találták nagy örömmel a képet, amely valóban ott volt kiállítva. Ők ismerték a képet, mert másolat készült róla, és a másolatnak készítették ezt a szép vízes faragást 1928-ban. És lényeg az, hogy ide vissza Sajó pálfalára 1973-ban került a kép. És azóta is búcsút tartunk minden évben, a kegykép búcsúja, amikor is azt ünnepeljük, hogy visszaérkezett a kegykép. A Sajó pálfalai templom klasszikus görög-katolikus templom, ahogy láthatjuk ikonosztázionnal, hogy az ikonosztáziont a hajót elválasztja a szentélytől, egy két fal, amelyekkel meghatározott rendben nagyon sok szent kép látható, ikon, onnan a neve ikonosztázia, ikonfal. A könnyezők egyképpel szinte azonos időben keletkezett ez a pantokrátor, itt majd ha felállunk a végén, meg lehet nézni, nagyon szép ikon. Ez régebbi, mint az ikonosztázion, ez is 1700-as években készült, ez a Krisztus mindeneket ítélő, vagy pantokrátor, Krisztus ikon. A Sajó pálfalának a nevezetessége még ugye a monostor, amely a dombon található, most a szerzetes nővérek nincsenek itt, van éppen Görögországban, a húsvéti ünnepre mentek ki, és nem a mi húsvétünk, az már 5 héttel ezelőtt volt, hanem az ortodox húsvétre, az most volt vasárnap, az elmúlt vasárnap volt, és az irmológiáról szeretnék még pár szót szólni. Sajó pálfalán fennmaradt az a kottás énekeskönyv, amit irmológiónak hívunk, és a legrégebbi kottás énekeskönyv, ami a Magyar Görögkatolikus Egyház tulajdonában van, és azt a helyi kántor írta, kottázta. Ennek az eredeti példánya Egerben van, a másolatát mindjárt kihozom a segrestjéből. A Mándoki fatemplom, amely a Szentendrei Falu Múzeumban látható. Azon kívül Mária Pócsa már építettek meg Debrecenben is új fatemplomokat, de sajnos hát Magyarországon leégtek ezek a fatemplomok. Szlovákiában 38, Lengyelországban 42 fatemplom van, amelyeknek a 90%-a görög-katolikus volt, vagy van. Hát Lengyelországban már nem, már római katolikusok átvették a nagy részét, de Szlovákiában a legnagyobb része görög-katolikus, vagy kisebb része ortodox ezeknek a fatemplomoknak. Amúgy ezen a helyen állt a fatemplom.
Hogyha azt tudom, hogy búcsújáró helyként rengeteg ember zarándokol el ide, és a templomnak egy kicsit nagyobbnak kellene lennie, hogy ezt a sok embert be tudja fogadni, és tudom, hogy voltak ötletelések, hogy lehet-e bővíteni, nem lehet. Atyának mi a véleménye? Lehet bővíteni, vagy nem lehet?
Amikor a jelenlegi nyíregyházi püspök Ábel atya volt itt a ökonómus, Miskolci Egyházmegyében gazdasági vezető, valóban komoly szándékkal felvetette, hogy itt a két oldalsó falat üssük ki, és tágítsuk ki a templomot, de talán jobb, hogy nem nyúltunk hozzá a templomhoz, statikailag is, meg lelkileg is, hogy mondjam, ez egy egyben lévő egység, és szerintem nem szerencsés a templomot tágítani, szerintem, ebben a formában. Én a falfestéshez sem szívesen nyúlok hozzá, bár már felújításra szorulna, ugye a mennyezet festménye is, füstös, ugye töményezünk is, a füst azért az korbozza a falakat, de hát így eredeti, hogy úgy mondjam, tehát így áll össze, így egy egységes. Sőt, amikor évente egyszer végzünk ószláv liturgiát, ahogy az előbb hallhatták, a szláv liturgia többszólamúan énekelik általában a szláv liturgiát, és a ruszin búcsún énekeljük a liturgiát, végezzük ószlávul, és akkor még inkább átéljük ezt az egységet, hogy hát tényleg ugye a magyar nyelvű liturgia is szép, természetesen, de hát meg hozzám az én szívemhez az oszláv még közelebb áll, talán épp a több szólamúsága miatt. Tehát, hogy így egységes ez a templom. Hát az udvar pedig alkalmas a nagyobb tömegbefogadására, hál' Istennek. Ugye Ruszin búcsú valóban kint is, meg több alkalommal is ugye kihangosítás van, kivetítés van, úgyhogy a filagóri alatt megoldjuk ezt a problémát.
Azt tudom, hogy a sátoraljaújhelyi ikonosztázionon találtak több ószláv feliratot. Itt is ez?
Itt is ez a helyzet. Az ikonokon a feliratok ószlávul olvashatók. Krisztus Urunknak a könyvében ott szlávul van a felirat, ami így hangzik, hogy gyertek, atyám áldotta is, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Az van ott a Krisztusunk kezében, de az eredeti ikonok ugye görög felirattal készültek, de a szlávok megtérése után ők már átvették a szláv feliratot. Ezen a mi ikonunkon, ami itt van a falon, görög a felirat, amúgy görög. Tehát ICX és a Ho-on, ugye a Krisztus glóriájában az Istennek a neve, aki van, az a Jahve Héber görög megfelelője, tehát így görögül van rájúva. Mögötted látható itt egy nagyon szép, szintén nagyon szép, ez egy klasszikus orosz ikon, 18. századból fényborítással az Isten szülő elhunyta és mennybe vitele. Ez augusztus 15-én ünnepeljük így a Nagyboldogasszony ünnepét, és ez van itt megfestve ezen az ikonon.
Végezetül Fekete Zoltánt, Sajó Pál fala polgármesterét hallják.
Szeretettel köszöntöm, polgármester úr, hogyan kapcsolódtak bele ebbe a programba?
Szeretett volna az önkormányzat egy olyan programot, ami a mi kezdeményezésünkre indul be, és akkor úgy gondolta a testület, hogy a fő cél az adomány, viszont egy kerékpáros utat szerveztünk Boldvától Felső Zsolcáig, és minden településen megálltak a kerékpárosok. Egyébként ez egy ökumenikus Ima útra, Zarándok útra épült a kerékpár útnak a hossza, és minden településen megálltak, és megnézték azokat a templomokat, azokat a dolgokat, ami benne van az Ima útba. Így Boldván kezdtük a református templomba, Sajósenyén van egy szép kis ökumenikus kápolna, Sajóvámosan a zsidó temető van a programban, de viszont az még nincs olyan állapotban, hogy meg tudták volna tekinteni. Sajó Pál falán a görögkatolikus templomba a könnyezőképet, a település, a egyház történetét, az irmológiont mutatta be kis Attila atya, és innen indult a Sajó Pál faláról Arnótra, Arnóton evangélikus templomot tekintik meg, és Felső Zsolcán lesz a zárás, ahol egy katolikus templomot mutatnak be a kerékpárosoknak. És több célja van, elsősorban az adományozás, második célja a mozgás, harmadik célja, hogy ismerkedjünk meg egymással, és barátokat szerezzünk az úton.
Évek óta működik már ez a felekezeti zarándokút, és hogy látja, hogy milyen sikere van?
Én úgy érzem, hogy idő kell neki még beindul, tehát a Sajó Pál fala része a Mária útnak is. Tehát egy kicsit kapcsolódik is ez az út, egy rövidebb, tehát itt azért egy 16 kilométer körül van, tehát azért ezt még gyalog is meg lehet tenni egy nap alatt. Kerékpárral pedig egy olyan 5 óra hosszú maximum, de akkor a megállásokkal együtt.
Ezt a Felső Zsolcai polgármesternek is mondtam, hogy ez példaértékű, hogy itt a különböző falvak egymás mellett milyen jól megférnek egymással, milyen jó kapcsolatban vannak a polgármesterek is egymással.
Nagyon jól vagyunk, hál' Istennek, a települések, és nagyon sokat segítünk egymásnak. Tehát Felső Zsolc fel van szerelve gépekkel, eszközökkel, mi a kölcsön kérjük, és szívesen kölcsön is adják. Van, amit nekünk van, például, ha kell egy kis 8 személyes autó, mert az övék nem tudja elvinni azokat az embereket, nem férnek be, akkor szívesen mi is kölcsön adjuk, szívesen meghívjuk őket, a testületeket. Mi valamikor Felső Zsolcával voltunk egy közös hivatalba, és maradt a jó kapcsolat. Van egy társulásunk, amely a gyerekjólét, a idősek gondozásával kapcsolatban működik, és ez már körülbelül 10 éve működik, és nagyon-nagyon meg vagyunk vele elégedve. A társulás kitermeli azt az összeget, hogy az önkormányzatnak nem kerül pluszpénzébe ezek a szolgáltatások.
Végezetül, polgármester úr, mikre a legbüszkébb az eddigi ciklusában, és a jövőben mit ígér a településnek?
Eddigi ciklusomban a fejlesztések nagyon fontosak voltak, de a legfontosabbnak tartom, hogy árvíz után a pincékből le tudtuk vezetni a vizet, amíg nem kis munkámba és nem kis utánajárásba járt, de sikerült, hál' Istennek. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az óvodát itt tartottuk Sajó Pál falán, nem került el máshová, és az óvoda szépen fel van újítva, a bölcsödét nyitottunk, a bölcsödébe is, ami felújításra vár, de hál' Istennek növekszik a gyereklétszám. Sok fiatal került Csajópálfalára, és így teltházzal működik a dovodánk is, bölcsödénk is. Én a legfontosabbnak tartom a jelen helyzetbe, hogy közösségeket teremtsünk. Tehát élő közösségeket teremtsünk, ezért társadalmi munkákat szervezünk, amit a pályázatokat, ami elérhető számunkra a pályázat, azt mindenre beadjuk, és végül is az alapdolgok megvannak Csajópálfalán. Természetesen, hogy lehet itt fejleszteni, kell is fejleszteni mindent, de viszont mi arra nem törekszünk, hogy például több legyen a betonos, a járólapos terület. Mi arra törekszünk, hogy zöld területeken élhető település maradjunk, a gyerekeknek játszóterek, a középkorosztálynak lesz ez a fotballpálya, öreg fiúknak lesz ez a kis, hát végül is egy kis pályás fotballpálya, és az a nagy öröm benne, hogy társadalmi munkába csináljuk az egészet.
Ugye jól látom, hogy vannak beköltözők is folyamatosan.
Igen, hogy sajnos az idősebb emberek kihalnak, az idősebb emberek családjai elkerültek a világ minden részére, ezért ezeket a lakásokat eladják, és általában fiatal, gyermekes családok költöznek a helyettük.
Fekete Zoltán, a Csajópálfala polgármesterének nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Gratulálok, hogy ezt az adománygyűjtő programot meg tudták szervezni, és gratulálok az eddig elvégzett munkájához.
Én köszönöm szépen.
Pályaorientációs napot tartottak a Szerencsébocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum 11. évfolyamos tanulóinak. Az eseményen az EGRI szeminárium növendékei mutatták be a szeminárium működését, a papi szolgálatra való felkészülést, és beszéltek még a hivatásuk megtalálásáról is. A részletekről Lóci Tamás atyát, az EGRI érseki papnevelő intézet spirituálisát hallják.
Leginkább onnan érkezett, hogy egy szeminárium, egy papnevelő intézet, az még mindig a mai napig egy olyan titokzatos világ az embereknek a szemében. Ugye kevesen jutnak be egy szemináriumba szétnézni, kevesen találkoznak kispappal életükben, és hogy közelebb vigyük a mai fiatalokhoz ezt a, hát úgy mondhatom, pályaválasztási lehetőséget, amit mi nyilván nem csak így képzelünk el, hogy ő dönt, hanem elsőbb a Isten hívja meg az illetőt, de mi ebben egy ilyen katalizátor lehetünk, egy ilyen jótékony segítségnyújtás, hogy felismerje ezt a hivatást. Az összes EGRI kispap itt van, ez 18 kispapot jelent, akikkel így megszállunk egy-egy iskolát, a 11. évfolyamot szoktuk kivenni a tanításból 3 tanóra erejéig, és gondoltunk a lányokra is, hiszen őket értelmszerűen nem a papi hivatás fogja érdekelni, és a szalézi nővérekben jó partnert találtunk, akik eljönnek, és ugyanígy párhuzamosan foglalkoznak a lánydiákokkal. Leginkább a célja ennek az, hogy belátást, bepillantást adjunk egy szerzetes rend és egy papnőintézet belső világába. Meg tudjuk osztani, hogy minket mi segített abban, hogy felismerjük ezt a hivatást, meg hogy az a bennük feljött kérdésekre válaszolni tudjunk. Azt veszem észre, hogy sok sztereotípia ledől. Tehát voltunk olyan helyen, ahol kimondottan öreg embereket vártak a diákok, és akkor mondtam nekik, hogy de hát kispapokról van szó, mert tanulókról, hát csak nem gondoltátok, hogy öreg. Hát de minden pap öreg, azt hitték. És akkor mondom, hogy hát az is volt fiatal valamikor. Tehát már ez is nagyon jó, egy hozzá korban, korosztályban közel álló 1-2-3 évvel idősebb, 19-20-21 éves fiatal, tehát a mai kor szülöttje beszél nekik arról, hogy igenis ma is van papi szerzetesi meghívás, lehet valaki boldog, teljes életet élő ebben a hivatásban. Aztán mi is tanulunk ezek nyomán, hiszen tanuljuk azt, hogy hogyan kell megszólítani a mai fiatalságot. Beleszaladunk egy-két dologba, ami nem működik, és finomítjuk mindig a rendszert.
Gyarmati Valentin kispapa program eseményeit mutatta be.
Gyöngyöspotáról származom, és jelenleg 6 éves vagyok az EGRI érseki papnevelő intézetben, az EGRI szemináriumban. És hát azért érkeztünk most ide Szerencsre a diákokhoz, hogy kicsit megmutassuk, hogy milyen is a szemináriumi élet, milyen is a papi élet, illetve hogy kicsit az egyháznak is a fiatalos oldalát mutassuk meg. Először is kezdtünk egy ismerkedős játékkal, hogy mégis feloldódjanak a diákok, akikhez érkeztünk, egy kis névtanulás, de persze ők már egymást ismerik, ezért nekünk volt fontos, hogy meg tudjuk őket szólítani, illetve utána bemutatkoztunk, hogy milyen életpályákból jöttünk mi be a szemináriumba. Én viszonylag egy egyenes úton érkeztem, minisztráltam kiskoromban, és érettségi után egyből rögtön jelentkeztem az EGRI érseki papnevelő intézetbe. A többiek is elmondták, hogy nekik milyen a hivatásoknak az útja, ők hogyan kerültek be a szemináriumba. Itt megmutattuk azt, hogy az Isten nagyon sokféle módon meg tud szólítani, nagyon sokféle az a mód, ahogy ő ahonnan elhív bennünket, ahonnan megszólít, hogy jöjjünk és szolgáljunk neki. Ezt vázoltuk fel a csoportunknak, illetve utána hagytuk, hogy ők kérdezzenek minket, akár így a hivatásunkkal kapcsolatban, akár a bennük felmerült kérdéseket feltehessék. Ezt követően egy kicsit a szemináriumnak az életrendjét mutattuk be, hogy mégis mi az, amit mi 6 éven keresztül csinálunk a tanulás mellett, hogyan épül fel egy napunk, hogyan épül fel például egy tanítási évünk egészen ősztől a nyári időszakig. A nyári programokat is felvázoltuk nekik, hogy mik azok a lehetőségek, akár amikre ők is tudnak csatlakozni, hogyha meg szeretnék ismerni a papi hivatást, az EGRI szemináriumot. Értő figyelemmel figyeltek, ez már egy nagyon jó pont a diákoknál, illetve voltak kérdéseik is, amivel ők is alakították ezt a szűk egy órát, és azt vettem észre, hogy maradt még bennük kérdés most, hogy szünetre kiengedtük őket, tehát bízom abban, hogyha visszatérnek a szünetről, a kérdéseiket felmerik majd bátran tenni, illetve mi is kérdésekkel készültünk még hozzájuk. Kicsit az egyházról, a papságról való elképzelésüket szeretnénk tőlük megkérdezni, hogy mégis mi az, ami az ő fejükben él az egyházról, a papságról, a hivatásokról, meg hogy mégis nekik mi az a fontos az életükben, amire ők feltennék az életüket.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel az Értékadó című magazinműsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazinműsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most májusi litániát közvetítünk az EGRI Bazilikából.